Van & Dodo Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én Mr. Blond vagyok, ez itt a Van & Dodo Redraft adás 2003-as verziója. Itt van velem Mr. White, Szevasz White.
Szia Blond!
Aki eddig még egy redraft adást sem hallott volna tőlünk, amellett, hogy mélységesen szégyellje magát, azért még mindig ismertetjük az alapelveinket, hogy hogy működik ez az egész. Tehát az adott draft classből draftolunk, és abban a sorrendben, ahogy a Basketball Reference-en írják a pikkeket, pikket nem cserélünk, a draftnál figyelembe vesszük a választócsapat előző idényét, aktuális rosterét és nídjeit, az újjáépülés vagy ritúl állapotát, esetlegesen a contender státuszt. Nekem ebben a klasszban egyébként kifejezetten nehéz választásaim voltak körülbelül ott 7 és 13 között, zárójel bezárva. A draftolt játékosnál figyelembe vesszük a karrierjét, a sérülékenységét és azt, hogy mennyi idő, mire kijön belőle a várható potenciál, és ezt a kettőt kombinálva választunk felváltva, és maximum a lotterit draftoljuk újra. Itt egyébként a lotterit fogjuk újra draftolni, bár ezt előre nem beszéltük meg, de azt hiszem, hogy a 2003-asnál ez egyértelmű konszenzus kell, hogy legyen.
Jó, és akkor térjünk is le a klasszra, ha már így szóval, hogy mi volt. Ugye ez a LeBron James-es, hogy LeBron James lett Cleveland Cavaliers, nagy meglepetés nincs, szerintem senkinek hallgat NBA podcastet. Második helyen Darko Milicicet vitte a Detroit Pistons. Na itt már lehet, hogy valakibe felmerül, hogy ki a faszom az a Darko Milicic. A Hemofarm játékosa volt Szerbia és Montenegróban, 18 éves fehér srác, szerb srác, aki atletikus, jól passzoló, balkezes, 2 méter 13 centi magas center, tehát még mindig abban az érában, hogy fiatal upside centereket húznak, és még mindig ott, ahol hagyatkoznak arra, hogy európaiként biztos, hogy kurva jó lesz, és az összes létező információs csatorna, amin utána néztem Darko Milicicnek így utólag, ugye történelem egyik legnagyobb basztja, hanem szinte a legnagyobb basztja. Na de utána néztem, és ő ténylegesen ekkora tehetség volt fizikálisan és kosárlabda szempontból, ha már kicsit későn kezdett el kosarazni, de nagyon-nagyon-nagyon sokat látott bele minden szakértő és minden scout, és legrosszabb esetben ilyen 5. hely környékéig húzott volna, hogyha másokat visznek előtte, akik későbbiekben Hall of Famerek lettek. Szóval Darko Milicic úgy nyerte meg a Detroit Pistonsnak a második választás jogával a Detroit Pistonshoz való ledraftolását, hogy átment Amerikába még a döntő alatt, ha jól emlékszem, döntő alatt volt, vagy konferencia döntő alatt, talán a döntő alatt, és egy edzőteremben edzettek, egy olyan edzőteremben, ahol maga a Pistons edzett a terem másik felébe, csak így ez egy óriási nagy komplexumok, és így el volt húzva ilyen függönnyel, vagy nem tudom, hogy mondják ezt Magyarországon, magyaros van ilyen, hogy a tesi órákon elválasztják a tornacsarnokot több részre, ilyenre el volt osztva, de közben persze a Detroit már figyelte, és akivel ott egyéni edzéseket csinált, az egyébként kapcsolatban volt a Milicic ügynökével, aki zárójel, hogy jelenleg a Utah Jazznek a GM-je, és ők ott szóltak a Detroit vezetőségének, hogy amúgy itt edz a szomszédba Darko Milicic, egész edzést shutdownolták, és mindenki átment nézni, ő meg állítólag eszméletlen volt, tényleg így bedobálta a triplákat, zsákolt, robbanékony volt, hajtott, mint az állat, és hogy Milicicet itt teljesen meggyőzték, és nem is volt kérdés, hogy őt viszik 1/2-vel, de mondom, ez nem akkora meglepetés volt akkor, mint most visszanézve. Szóval a Detroit Pistons itt elhozta, ja, és egyébként ugye majd szóba kerülünk, hogy jutott a Pistons a 2. pick, mert egy tulajdonképpen főcsoport döntőt játszott előző évben a Pistons, és ott kisöpörte őket a New Jersey Nets, és 97-es trade deadline, tehát a 96-7-es szezon, azaz az expansion Vancouver Grizzlies második éve, amikor még bőven tankoltak, hát kutyaszarok voltak kb. Paul Gasol megszerzéséig, szóval ott úgy döntött, hogy szükségük van egy veterán magasra, ezért a védett first-tjüket odaadták 97-be Otis Thorpe-ért. Az akkor, ha jól emlékszem, 34 vagy 35 éves Otis Thorpe-ért.
Igen, aki a 94-es Houston győzelme után már nagyjából úgy ki volt öregedve, ha jól emlékszem.
Igen, igen, és Clyde Drexlerre cserélték el, igen, meg igen. Még valami szotyit adott a Houston. Szóval ez protected pick volt, és csak tolódott ez a pick, és itt top 1-es védettség volt rajta, tehát az 1-1 az Jerry Westhez, a Memphis GM-jéhez, frissen kinevezett GM-jéhez került volna, vagyis az előző kinevezett GM-jéhez került volna, és az utolsó lottery körben ugye az már csak két csapat maradt bent, hogy 1-1 vagy 1-2, és itt bukta el a Memphis, ugye az 1-2 ment a Detroitba, igaz, hogy gyakorlatilag pantolták ezt a picket így Milicic-sel. Na de ez nagyon érdekes, hogy mi milyen ilyen elbetevült parom ötleteket hoztak a csapatok vezetőségei. Oké, okay, 1-3.
Egy kicsit be lehet védeni egyébként Milicic-et.
Persze. Persze.
Mert én olyanokat olvastam, meg hallottam, ugye nyilván egy bustként lett elkönyvelve, meg egy mém lett, hogy James és Carmelo Anthony között lett draftolva, utána Bosch és Wade lett közvetlenül elhozva, de hogy azért még itt mindig ott voltak ezek a nagy kulturális különbségek, hogy ugye ő elvileg nem hozta át a családját se Szerbiából, iszonyat nagy nyomás volt rajta, depresszióval küzdött nagyon sokáig, én azt olvastam, és lehet, hogyha őt itt nem így húzzák ki, nem így hozzák át, vagy esetleg jobban figyelnek rá, akkor kicsit jobban kijöhetett volna a tehetsége, és nem azt mondom, hogy egy All-NBA karrier, de egy tisztességes, egy akár még All-Star karrier is kieshetett volna ebből, vagy nem tudom, hogy te ezt Stone-Zuckerként így látod.
Igen, tehetséges srác volt, és igazából neki az első évben oda tette magát edzéseken, bárki, aki nyilatkozott róla, azt mondta, hogy nagyon rendesen dolgozik, és Larry Brown viszont nem az az edző, aki a fiatalokat bedobja a mély vízbe, és ez a lehető legrosszabb szituáció volt Darkónak. És egyébként szerintem, hogyha Bosch itt húzza a Detroit, Bosch-sal is ugyanez lett volna a helyzet, hogy évekig pályára sem jó formát. Darko Milicic az utolsó 2 vagy 3 alapszakaszon játszott vissza normálisabb perceket, és ez nagyon-nagyon megviselte, teljesen összeomlott. Egy 18 éves gyerekről beszélünk Európából, aki bekerült Detroitba, a szellemvárosba, úgyhogy még közelében nincs a fejlesztés, ott, ahol most tart, nincs G-League, nincs semmilyen, hogy játszon, csak ott edzegetett, hazament a 4 fal közé egy ilyen bérelt szar apartmanba, és ivott alkoholt, meg tudom, füvezett. Szóval így körülbelül ez történt vele, és neki ilyen komoly ilyen anger management problémái is voltak, szóval így ez nagyon frusztrált őt, és egyszer aztán volt, hogy hazament, visszament az apartmanba, és így belebaszott a falba néhányszor, és aztán az egyik ujja el is tört így, meg ilyenek, szóval így nagyon-nagyon rosszul kezelték ezt a helyzetet, és ez a játékos fejlesztés egyáltalán nem volt kifizetődő akkoriban sem már ez, úgyhogy nem véletlenül váltottak egy teljes komplett G-League-re, úgyhogy minden csapatnak van farm csapata. Szóval Milicic
se véletlenül váltott utána a küzdősportokra.
Igen, így kickboxolt. Szóval szegény Milicic-sel ez történt, és több is lehetett volna benne, ahogy te is mondtad, de ne fecsérjünk ezt, nem több szólt Milicicre.
Így van.
Menjünk tovább, a Denver kiúzta Carmelo Anthony-t, a Toronto Raptors Chris Bosh-t, a Miami Heat Dwayne Wade-et, nagyon nem kell ezeket magyarázni, mindenki ismeri, de úgyis majd még kitérünk rájuk. Los Angeles Clippers 1-6-a Chris Kamen-t, Bulls Kirk Heinrich-ot, Captain Kirk-ot, ugye itt már gyakorlatilag néhány héttel vagyunk a J. Williams motorbalesete után, és a Chicago nem irányítót akart húzni, de muszáj volt. 1-8 TJ Ford, Milwaukee Bucks. Ugye itt az volt, hogy Jordan akarta megvenni a Bucksot, és Jordan nagyon TJ Fordot akarta, de még nem draftolhatott, mivel nem volt az övé, és állítólag neki draftolták, mert ő szerette volna Fordot, de aztán végül nem tudta, vagy nem akarta, vagy nem tudom, nem sikerült megállapodni, hogy megvásárolja a Milwaukee Bucksot. És nagyon egy kis lejtmenet, ez a 9-es New York Knicks Michael Sweetney, Jarvis Hayes, Mikael Pietrus, Nick Collison, Marcus Banks, Luke Ridnour, Reese Gaines, Troy Bell, Zárkó Csabárkapa, ez a kedvencem Zárkó Csabárkapa, aki Jay Bilas, ugye első éves volt ezen a drafton, Jay Bilas, mint NCAA szakértő, és ő mondta róla, hogy Nikolas Skitisvili potenciál van benne. Az előző
és igaza lett.
És igaza lett. Ez a jó. Igaza lett, bazzeg. Igen. Szóval most csak így szemezgessünk az izgalmasabbak közül, David West 18-al ment el, ugye ő All-Star is volt, Boris Diaw 21, Sasha Pavlovich 19, ő is jó kis karriert futott be, Carlos Delfino 25, Kendrick Perkins, Perk 27, Leandro Barbozo, Jason Capono, Luke Walton, Steve Blake, Zaza Pachulia, a Golden State egyik bajnoki címének a sikerkulcsa. Matt Banner, Kai Korver, Mo Williams. Szóval a másik körben is voltak olyanok, akik némely drafton nálunk a lotterybe kerültek volna, és akkor még a nem draftoltak között is voltak olyan játékosok, José Calderón, Marquis Daniels, akik korrekt NBA karriert futottak be. Van még valami sztorid, amit hozzá akarsz fűzni, vagy ugorjunk fejest a redraftba?
Menjünk szerintem, ugorjunk.
Akkor ugorjunk, te vagy az első.
Na, hát ugye akkor a Cleveland Cavs választ elsőnek, 17 győzelem volt az előző szezonban, és a választás után 35 győzelemre ugrott, tehát ez is mutatja a LeBron impactet, és ezt nem is fogom nagyon sokáig húzni ezt a választást, természetesen a helyi középiskolás sztárt, LeBron James-t fogja választani a mi redraftunkban is a Cavs. Ő volt talán az az első középiskolai sztár, akinek a középiskolai meccseire már igazán nagy média figyelem irányult, tehát őt nagyon figyelték, és nem is nagyon volt kérdés, hogy elhozza a Cavs.
És tudod, hogy ki volt még a későbbiekben, aki hasonló média figyelmet kapott, mint LeBron, nem sokkal későbbi draftok egyike.
Aha, mert azt tudom, hogy Zion-t már nagyon figyelték, de nem sokkal későbbi draftok egyike. Most nincsen meg.
O.J. Mayo volt hasonló
tényleg,
hype-on, mint
tényleg,
LeBron
tényleg.
James. Majd oda is eljutunk hamarosan. Nagyon nem tudom megköpködni ezt a picket értelemszerűen. Habár hát te, mint fiktív GM, konkrétan itt most elvesztetted a munkádat, és belesodortad a Clevelandet abba, hogy szarabbnál szarabb trédeket kelljen megcsinálni, hogy kompetitívebbnek tűnjön a csapat, majd ingyen lelépjen LeBron pár év múlva bajnoki cím nélkül, de minden esetre ez egy nyilván no-brainer pick. Oké, okay. 1/2 Detroit Pistons. A Detroit Pistonsom. Hát az egy biztos, hogy tudom, hogy kit nem fogok kihúzni, az Darko Milicic, habár itt instant bajnoki cím, szóval nem lehet Joe Dumars szidni. Az én poolomban néhányal több játékos van bent erre a pickre, és én úgy döntöttem, hogy Dwayne Wade-et fogom innen kihúzni, aki valószínűleg ebbe az első évbe padról jött volna. Igazából nem bántotta volna a rotációt, mert Milicic se került be, szóval nem volt gond ezzel. A Detroit egyébként, ahogy már korábban említettük, főcsoport döntőig ment 50-32-vel, Rick Carlisle vezetésével a főcsoport döntőben elvéreztek, és Larry Brown első éve volt ez edzőként, aki egy hirdetten vaskezű és nagyon jó védekezéseket összerakó, szigorú, de nagyon profi edző. Lakers elleni bajnoki címhez vezette a Detroitot. Ez a csapat már 54-28-al végzett az alapszakaszban, de ugye úgy lettek bajnokok, hogy végül is az utolsó kirakós elem Rashid Wallace gyakorlatilag a semmiért jött a deadline környékén, és ezzel lett kb. Verhetetlen ez a csapat. Úgyhogy itt most, hogyha Chucky Atkins meg Lindsey Hunter perceit megkapja Dwayne Wade a padról az első évben, aztán a következő évben vagy utána szépen kezdő lesz, vagy akár Rip Hamilton-t el lehet cserélni egy komolyabb értékre, az szerintem ezt a bajnoki window-t kitolta volna egy jó pár évvel. Ugye 2005-ben még döntőzött a Pistons, aztán már konferencia döntőztek kétszer, és utána meg már széthullott a csapat. Na hát mire Wade-nek a legeslegjobb évei voltak, addigra hullott szét a Detroit. Szóval ez szerintem ez kérdés, nem kell tovább ragozni, hogy miért Dwayne Wade-et választom.
Igen.
Ha valaki nem hallott volna Dwayne Wade-ről, egy pálya mindkét oldalán domináns, extra jó Finals MVP, tulajdonképpen tripla dobáson kívül mindenhez értett. Úgyhogy...
És eszméletlen dobásblokkoló is volt a
igen.
Alacsony, NBA-hez alacsony mérlete ellenére.
Oké, okay, hármas
jó. Igen, tehát én számítottam, hogy LeBron és Wade lesz az első kettő választás, és a Denver Nuggets következik. 17 győzelmet hoztak össze előtte, 43 győzelem lett a Carmelo Anthony hatás eredménye, és azonnali playoff. Itt arról a Denverről beszélünk, ahol ugye már a 96 óta toljuk a redraftot, hát síralmasnál síralmasabb szezonokat tapasztalhattunk meg. Tehát ez a meló hatás, ez nem volt kevés. André Miller, Nené, Marcus Camby és a jó Boson Lenard voltak a fő elemek itt a csapatban, és én megismétlem azt, amit a Denver a valóságban csinált, és én Carmelo Anthony-t fogom kihúzni, akinek egy nagyon-nagyon szép karrierje volt, de azért neki a hozzáállása az nem mindig volt profi, hogy úgy mondjam. és lehet, hogy benne még ennél is több volt, de itt ennek a Denvernek szerintem rá nagyobb szüksége volt, mint mondjuk Chris Boshra, úgyhogy ilyen 1/3 Carmelo.
Hát profi volt a hozzáállása, hogyha arról volt szó, hogy a saját pontjait kell összehoznia, a csapat nem nagyon érdekelte. Nem tudom megkritizálni ezt a döntést, úgyhogy menjünk is tovább a 4-es pikkel, ami a Toronto Raptors. A Toronto Raptors 2002-3-ban 24-58-al zárt, ez volt az az év, amikor Vince Carternek volt egy térdsérülése, és egy pitje így a fél szezont kiülte, úgyhogy szupersztárja nélkül az öregedő Toronto annyira nem tudott már jót futni. Viszont a következő évben sem tudtak jót futni, hiába draftolták le Bosch, tehát alig nyertek több győzelmet, több meccset, alig szereztek több győzelmet, 33-49-el végeztek. A következő szezonban itt már nem Lenny Wilkins, hanem Kevin O'Neill vezette a csapatot, akit Vince Carter utált, úgyhogy még lehozott egy jó évet, de utána már nem volt benne túl sok köszönet. Torontónak szüksége volt egy magas emberre, mert Charles Oakley-t itt már elengedték, ő már nagyon öreg volt, Anthony Davis 35 éves volt, és igazából nem nagyon volt magas emberük. Akit Keon Clark, akit szerettek volna korábban, meg Jerome Moiso, azok nem váltak be. Keon Clark ugye kb. Alkoholista és drogfüggő lett, Jerome Moiso meg egyszerűen nem volt elég jó, Jerome Williams meg inkább egy cserejátékos volt, de ő is megsérült, úgyhogy Chris Bosh-t kihúzták, és én is Chris Bosh-t fogom kihúzni, ez egy elég unalmas redraft eddig, mert nagyon meglepő, de a csapatok jól választottak így a történelmet meghatározva, és talán itt jöhet be az első kérdés, hogy itt ezen a ponton az életben Darko Milicicet vagy Chris Bosh-t választotta volna a Toronto, mert ebbe a szerepkörbe, amivel Bosh került, hogy megkapta azonnal a perceket, nem volt túl nagy nyomás rajta, nem ő volt a franchise player, egy legit superstar mellett Vince Carter személyében superstar mellett kellett játszania és őt támogatnia, de folyamatosan pályára lépett, és jó veterán mentorok segítették a fejlődését. Tehát mi kell még egy olyan közegbe, ami egy ilyen nagyon fiatal játékosnak a fejlődését támogatja. Szerintem ez egy tökéletes hely volt, és ráadásul Toronto még egyáltalán nem kapott semmiféle média visszhangot és rivalda fényt akkoriban. Én itt a történelmi áttér miatt Chris Bosh-t viszem, mert tudjuk, hogy mi lett belőle, de nem vagyok benne biztos, hogy Milicic rossz pick lett volna itt.
Hát igen, tehát eddig az első négy az nálam is ugyanígy alakult, és ahol szerintem indul a buli, az most következik. A Miami Heat-tel 25 győzelem előtte, 42 győzelem és playoff második kör utána. Ugye nyilván tudjuk, hogy Dwayne Wade-et választották, aki most már nincsen bent, tehát szerintem itt el is szállt az, hogy ők a második körig mennek. Amúgy elképesztő fazon ez a Jerry West, mert nála nagyon magasan, tehát magasabban volt, mint a többieknél a bordon Dwayne Wade, tehát ő abszolút érezte rajta, hogy szupersztár lesz. Tehát elképesztő, hogy a jó öreg Jerrynek milyen orra van, és volt.
Az anti-Elvin Hayes.
Igen. Tehát itt a Heatnek így nézett ki a kerete, hogy Lamar Odom, Eddie Jones, Ray Feralston, Brian Grant, ugye Caron Butler, és ugye leigazolták Udonis Haslemet is, tehát nem volt ez egy rossz keret, és én gondoltam itt egy játékosra, és próbáltam megmagyarázni, hogy miért őt húzom ki, és azzal sikerült ezt elérnem, hogy megnéztem az augusztusi Heat igazolásokat, el is mondanám. Samaki Walker, Udonis Haslem, John Wallace, Tyron Hill. Ezek mind négyes poszt. És ezzel én úgy éreztem, hogy oké, amúgy is nagyon jó játékosnak gondolom, és David Westet választom neki. Aki egy nagyon korrekt második opció volt fénykorában, még a New Orleans Hornets-nél Chris Paul mellett, pick and roll-okat is jól játszották vele, piken popokat is, az volt a beceneve, hogy a 17 foot assassin, tehát a középtávolai azok halálosak voltak, védekezésben is egy nagyon kemény pattanózó, nagyon kemény zárásokat adó, elvileg egy minta csapattárs volt, később bajnok is lett a Golden State-tel, Paul George féle Pacers-szel is nagyot mentek, tehát én azt gondolom, hogy a Heat culture az benne van.
Abszolút. Igen, és ráadásul a best available szerintem itt ezen a ponton a lehető legjobb elérhető játékos volt. Menjünk az 1/6-ra, Los Angeles Clippers, hát ugye Velük minden évben találkozunk a redraft adásokon. 2002-3-ban 27-55-tel végeztek, és ne felejtsük el, hogy Chris Wilcoxot, Melvin Ilight és a második körben Mario Cazunt választották ki. Ez mind a három játékos gyakorlatilag egy posztra érkezett, de mondjuk osszuk fel őket, és 4-es-5-ösre érkeztek.
Tehát na semmi hát, meglepő.
Tehát semmi meglepő, ez az életben ledraftolták Chris Kamen-t, aki szintén 5-ös posztos játékos. Így a csapat jelenleg úgy nézett ki, hogy Elton Brand, Chris Kamen, Chris Wilcox, Melvin Ilai, ott volt Predrag Drobnyák, aki szintén egy 4-es posztos magas ember, valamint játszott még náluk néhány meccsen több egyéb centerben is bevethető, és a csapatban, aki nem center volt, az nagyjából 6-7 játékos. Gyönyörű, gyönyörű évet futottak be. Chris Kamen egyébként nagyon magasan volt rangsorolva a boardokon, tehát konkrétan gondolkodott, mielőtt Dwayne Wade-et ledraftolta Pat Riley, hogy Chris Kamen-t vigye el, ez az utolsó pillanati kérdés volt. Gyakorlatilag a Clippers nem fejlődött Kamen igazolásával se, de Chris Kamen később All-Star lett, és vele főcsoport elődöntőt játszottak pár év múlva.
Nekem ez megdöbbentő lett egyébként, hogy ő All-Star volt. Valahogy így teljesen elfelejtettem.
Igen, ő All-Star volt, de nem tudom, hogy valójában nincs szükségük centerre, de mégis a Best Available centert kihúzták. Ez valahol nevetséges. És egyébként illett el Tom Brand mellé. És azt kell, hogy mondjam, hogy kénytelen vagyok fitre választani itt, és olyat, aki ide illene, és muszáj elvinnem Chris Kamen-t, mert egyszerűen az a csapat működött, és ha nem sérül meg Elton Brandnek, nem szakad el az Achillesze az egyik idény harmadik meccsén, akkor lehet, hogy még egy-két ilyen futás bennük lett volna. És volt elég jó játékos Chris Kamen az pár évében, hogy ezt megérdemelje, hogy elvigyék őt egy redraft adásban is, ami számomra óriási meglepetés, de ez van. Egyébként kezdeteim nem csalnak, egyszeres All-Star.
Ezt beszéltük az előbb, hogy mondtam, hogy ennek tökre elfelejtettem, hogy ő All-Star lett.
Ja, hát az érdemleges évei az 3-4 jó éve volt igazán, de akkor jól játszott, és tényleg egy All-Star évébe 18,5 pont, 9,3 pattanó, 1,2 blokkot hozott, egy jó büntetőző volt magas emberként, szóval nem volt egy szó is jó, igazán jó karrierje, de ebben a Clippersben jó lesz. Jó, 1/7, választ ki az 1/7-et.
A Bulls 30 győzelem előtte, 23 győzelem utána, még mindig a rebuild fázisában vannak. Jalen Ross-t itt elcserélték Antonio Davis-re ebben az évben. Ugye tavaly a tragikus sorsú Jay Williams-t választották ki, tehát egyértelmű volt, hogy irányítót szeretnének. Ebben az évben ugye Kirk Heinrichot, ugye Jamal Crawford volt ott, úgy cseréltek Antonio Davis-ért, hogy Eddie Curry, Tyson Chandler is ott volt, Pippen, ezt jól látom, teljesen kimaradt, hogy Scotty visszajött.
7 évre visszaigazolt Scotty Pippen, miután Jerry Krause elment, de ebből csak az egyik évét töltötte ki, utána visszavonult, mert már elfogytak a térdei teljesen. De igen, 2003-4-ben pályára lépett Scotty Pippen kezdőként, és úgy mutatták be annó 40 éves vagy 39 éves Pippen, mint az Atya Úristent.
6 meccsen volt kezdő amúgy a igen. 23 lejátszottból.
Igen, vége lett a karrierjének.
Csak igen, és 18 percet átlagolt, 16,5 percet kapott a jó reg Cori Blount. Ezt mindenképpen meg kellett, hogy említsem. Tehát, én szerintem a Bulls jól döntött, amikor Kirk Heinrichot vitte, és én is őt fogom kiválasztani. Hasonlókokból, mint amiért te Kément, hogy itt egyszerűen egy irányítóra volt szükség, már évek óta, és szerintem Kirk Heinrich egy nagyon korrekt karriert futott be, és őt szerették Chicagóban.
Jó védő
és
volt.
Lehet, hogy tessék,
ő egy jó védő volt.
Jó védő volt, jól osztogatta el a labdákat, tehát egy megbízható játékos. Mo Williams sokkal jobb játékos volt így karrier alapján, de ebbe a Bullsba ő Jamal Crawford mellett nem érzem.
Valakinek védekezni kellett, Mo Williams
így van, így van. És Heinrich a jó Bulls csapatokban is, tehát amikor már Luoldengék playoffba mentek, akkor is egy alapcsapattag volt.
Megvan az első 7 pickből az 5. teli találatunk. Itt azt mondhatjuk, hogy ez egy kimagaslóan jó draft volt az életbe is, ahogy válogattak. A 8-as választással a Milwaukee Bucks következik, és a Milwaukee Bucks előző idénye egy ilyen átalakulás volt, habár még 42 40-nel végeztek, playoff első köréig elmentek, ahol a New Jersey Nets-től kaptak ki, még mindig George Karl vezetésével, de ugye az előző szezonban már elcserélték Ray Allent, és akkor jött Desmond Mason és Gary Payton, akit aztán elengedtek ingyen, Gary Paytont a következő nyáron, és ment a Lakersbe gyűrűt vadászni, és a 2003-4-es idény a Milwaukee Bucksnál egy átalakulásról szólt, új edző, Terry Porter személyében, még mindig egy kompetens csapat volt, 41-41-el végeztek, és szintén playoffba jutottak, csak most a Pistons intézte el őket az első körben, de már lényegesen fiatalabb csapat, a vezérük Michael Redd lett, Tim Thomas 26 évesen volt fontos láncszem, Desmond Mason 26 évesen, ott volt náluk Keith Van Horn 28 évesen, Joe Smith 28 évesen, a draftiük TJ Ford 20 évesen, a veteránjuk volt Tony Kukoc, nem tudom, emlékeztél rá, hogy vagy 4-5 évig legalább ott játszott, és mikor visszavonult 38 évesen Kukoc, még próbálták meggyőzni, hogy egy évet maradjon, mindig ilyen egy éveket maradjon, mert annyira jó csapatember és veterán volt, és fontos láncem a padról. Talán ilyen Joe Ingles szerepet tudok elképzelni akkoriban, mint most majd lesz az Orlandóban neki. Szóval egy tök jó kis csapat volt, de sehova nem jutottak, és egy irányítót választottak. Most, hogy kérdés, hogy irányítóban gondolkodjunk, vagy nem, mert ugye Jordan miatt próbáltak egy olyan játékost elhozni, aki majd számára vonzóvá teszi a franchise-t és megvásárolja az eladni kívánt csapatot. Én nem így fogok gondolkodni, és nem Jordan kegyeire bízom a dolgokat, hanem elhozom a szerintem legjobb elérhető játékost a drafton jelenleg, és mivel ez a csapat még mindig magas emberben nem erős, és hiába vannak itt olyan játékosok, akik amúgy jók, tehát egy Keith Van Horn nem rossz, Tim Thomas is négyest játszott, de igazából hármast is tudtak mindketten, de ilyen Joe Smith, Brian Skinner, Dan Gedzurich, ezek azért egy tucat játékosok, úgyhogy én Boris Diaw-t fogom kiválasztani, aki kicsit ez a mindenes Toni Kukocs féle játékot képviselt, aki ha úgy van az üres triplát bedobta, ha úgy volt, akkor tudott passzolni, nagyon jól meglátta a helyzeteket, ugye a Beautiful Game Spurs-ben a 2010-es évek elején kulcs szereplő volt, és tele van a YouTube azokkal a videókkal, meg összevágásokkal, hogy milyen csodálatos passzjátékokat mutattak be, és ebbe Diaw is nagyon kivette a részét. Ő egyébként egy jó védő volt, hát hogyha nem figyeltek rá, akkor hajlamos volt elhízni, de ő tudott pontot is dobni, ha akart, és a Phoenix Suns menetelésébe is, amikor Amar'e Stoudemire sérült volt, tevékenyen kivette a részét. Szóval egy megbízható jó playoff performer volt, és szerintem a legjobb elérhető játékos jelenleg, aki még benn van.
Hát megértem. Én a New Yorknak szerettem volna elvinni a következő választással, úgyhogy jól meg is kavartad nekem a dolgokat. Egyébként Diaw itt 6. helyen is, tehát többi redrafton ennél jóval, vagy hát nem jóval, hát 6. helyen szerintem simán ki lehet őt választani, hogyha így csak a tehetséget nézzük.
Elton Brand mellé nem választottam a Clippersbe, gondolkodtam
hát
már
igen,
ott
igen,
is
igen,
rajta,
igen.
De Elton Brand-del ütik egymást, és Elton Brand jobb játékos volt, szóval ezt nem lehetett.
Húha, mit kezdjek a Knicks-el ezek után? Térjünk
Michael
át?
Michael Sweetney-t választ.
Michael Sweetney, igen. Nem is tudom, mint hogy emlegetted volna itt a súly problémákat Diaw-nál, akkor azt nem tudom, tegyük a négyzetre?
Ha, igen, Michael.
Tehát a New York. Szezon közben ők cseréltek Penny Hardaway-ért és a helyi legenda Stephen Marbury-ért, hogyha ez jól rémlik.
Igen, jól rémlik.
És ráadásul ők még a Milwaukee-val is cseréltek, mert ugye itt felsoroltál olyan embereket, akik ugye egy csapatot váltottak a Bucks és a Knicks között, ugye Keith Van Horn, Tim Thomas, Nazir Mohamed, úgyhogy itt jól össze-vissza cserélgették a csapatot, meg Dice ment, ugye a Phoenixbe, Mutombo ide került, de ő szabadügynökként. Tehát itt aztán összesen 22 játékos játszott, Charlie Ward, Kurt Thomas, Allen Houston, és ugye 37 győzelmet tudtak összeszedni, és kisöpörte őket az első körben a akkor New Yorki szinten lesajnált ugye kistesó Nets, mármint nem csapat teljesítményre, hanem ugye a két franchise-nak az ázsióját tekintve. És én nagyon szerettem volna Diaw-t elhozni, ugye nekem most két játékos van, akik így karrierre, meg tehetségre itt még kivillannának. Ők egyértelműen nálam Kyle Korver és Mo Williams, ez a két játékos.
Én egy harmadikat vintem volna New Yorkba. Oké. Okay.
De egyenlőre csak azt mondtam, hogy ők vannak, akik így, de egyik kölyüket se fogom választani. És én végül is a sérülékeny, de azért playoffban is villantó Josh Howardot választom.
Én nem őt vittem volna, de megértem. Na, kérlek, mutasd be Josh Howardot, mert nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá.
Hát Josh Howard igazából a Utah és a főleg a Dallas meneteléseiből lehet ismert. Őt egyébként 29. helyen választották a valóságban. Egyszeres All-Star, azonnali bevethető all-rookie játékos lett. Igazából egy, hát egy scorer wing játékos. És a 2006-os Dallas döntőzésébe is ő egy korrekt, tehát igazából neki egy 10 éves karrierje volt nagyjából. A peak-je az, hát egy olyan 4 évet tartott, 2006-tól 10-ig, és utána már a sérülések őt megették, de én azt gondolom, hogy a New Yorkban, ahol alacsony poszton teljesen megvoltak, magas poszton is egy ilyen azonnal bevethető All-Star, későbbi All-Star azért viszonylag látványos játékkal szerintem nem lett volna egy rossz pick.
Ő azért érdekes játékos, mert görbelábakkal született, most így nem, ez így ez egyszerű fordítás annak, ami történt vele, hogy amikor ilyen, nem tudom, emlékszel-e arra, hogy néz ki körülbelül egy lovásznak a lába, ugye, hogy így évtizedeken keresztül a lovon ülsz, és akkor egy ilyen irgalmatlan ólába van. Remélem, hogy hallgatnak minket irgalmatlan ólábú lovászok, és hogy ez egy ilyen, én ismerek is, van egy ilyen barátom, aki ilyen szindrómával született, és konkrétan műteni kellett többször 2 éves kora előtt, mindkét térde alatt el kellett törni a lábait, és irányba rakni, és egy ilyen gépezetet tettek rá, ami így oda tartja, ugye igazából egy 80-as évek elejéről beszélünk, és egyáltalán azért, hogy rendesen tudjon járni, meg futni, mert hogy csak egy ilyen lovaglás mellett ilyen ide-oda bicegő mozgást lehet csinálni, és azzal együtt, hogy ő így kezdte meg az életét kb., az egy nagyon durva, hogy meddig eljutott, és pont emiatt lett csak 29. pick, mert hogyha egészséges, akkor sokkal-sokkal több lett volna benne. Úgyhogy, hogy említetted, a Dallas döntős menetelésében tevékenyen részt vett, és All-Star is volt, szóval egy nagyon jó kis játékos volt, a sérülések miatt lett vége hamarabb a karrierének, de nem ez a sérülés miatt, hanem elszakadt a tércalagja, illetve utána már nem tudott rendesen visszatérni. De neki egy nagyon-nagyon magas plafonja volt, amit úgy pár évig el is ért, tehát ilyen 19-20 pontos játékos volt 2-3 évig, és utána meg konkrétan vége lett a karrierjének, így konkrétan így elfogytak a percei, tehát a 82 meccses szezonokból az utolsó 4, 3,5 szezonjában játszott 4-et, 18-at, 43-at és 11-et. És még utána Spurs próbálkozott vele, de már pályára se került. Szóval azt nézzük, hogy a csúcsát, hogyha Madison Square Gardenbe eléri, az nagyon jó közönségkedvenc szerep, de nem hiszem, hogy messzire eljutottak volna Josh Howarddal.
És te kit választottál volna?
Későbbiekben be fog jönni. Én Leandro Barbosa-t választottam volna a New
Yorknak. Na ezt én viszont meg fogom köpködni most azonnal. Tehát Barbosa-t elvinni Marbury, Hardaway és Charlie Ward mellé. Hát
Charlie az... Ward öreg volt, Hardaway-nek már kevesebb lába volt, mint Josh Howardnak születésekor. A Marbury oké, okay, valid, de láttuk, hogy Barbosa Nash mellett is tud hatékonyan és kurva jól játszani, és ő egy nagyon jó triple.
Hát épp ez volt. Az, hogy Nash mellett tudott. Nash segítette őt, hogy jól játszhasson, és szerintem, hogyha megvizsgáljuk Josh Howardot és Barbosát, nem biztos, hogy Barbosa egy jobb játékos.
Látványosabb játékos, ez szerintem biztos, illetve emlékeim szerint sokkal hosszabb pályafutása volt, és most lecsekkolom.
Hát az érdemi része azért, az a peak része.
Az érdemi része az körülbelül ugyanaz, igen.
Ugyanaz, de... és gyengébb peakje volt, mint Howardnak szerintem. A Phoenixi szezonjain kívül neki gyakorlatilag nagyon értelmezhető dolgai nem voltak.
Phoenixi szezonjait, statjait egy kicsit discounttal kell vennünk, mert az mindent felhúzott, mint hogyha nem tudom a...
Tehát ha Josh Howardot beteszed a 7 Seconds or Less Suns-ba, akkor vajon ő milyen statokat hozott volna?
Ja, igazad van.
Úgyhogy én Barbosát persze látványos meg minden, de azért ő egy Sixth Man-nél jobb, szerintem soha nem volt. Howard meg egy bajnok aspiráns csapat legit második, harmadik opciója.
Oké. Jó, meggyőztél. Rendben, elfogadom. Repüljünk is Washingtonba, ahol a 2002-3-as idény 37-45-tel zárult, ugye Michael Jordan utolsó éve a karrierjében, minden a 82 meccset végigjátszotta, így Jordan 20 pontot átlagolt kereken, és sehova nem jutottak el, és itt draftolt a Wizards, és húztak egy helyi játékost a Marylandről. Nem, bocsánat, az előző évben húzták a helyi játékost a Marylandről, rosszul emlékeztem, a Georgia-ról
Dixont,
húzták,
igen.
Igen, Juan Dixont az előző évben húzták, és Jarvis Hayes-t húzták ebben az évben. Úgyhogy Jarvis Hayes amúgy nem volt egy rossz játékos, csak vannak nála jobbak. Jarvis Hayes, aki egyébként, Jarvis Hayes-re jutottunk. Nyilván el kell kanyarodnunk bazd meg Jarvis Hayes vonalakra, de ez van.
Egyértelmű.
Tehát Jarvis Hayes jelenleg egy most már kosárlabda edző, de ő úgy döntött a NBA pályafutása után, tehát 2010-ben volt utoljára NBA játékos, hogy még elmegy Európába egy-két évre, majd utána elment Katarba játszani, és katari válogatott is lett. És ő megváltoztatta a nevét valami arab névre, amit fogalmam nincs, hogy mire változtatta meg a nevét, de hogy ő konkrét katari válogatott játékos volt, úgyhogy ő egy amerikai katari kosárlabdázó jelenleg is, és edzősködik a Georgia State Panthersnél. Csak érdekesség, hogy így már akkor is az arab pénzek megvoltak, csak akkor még Jarvis Hayes-re futotta, most meg sokkal nagyobb kaliberű játékosokra a futballban. Szóval a következő évben ott volt még Michael Jordan kézlenyomata a csapatban, a Washington Wizardsban, tehát ott volt Larry Hughes, ott volt Jerry Stackhouse, habár őt hamar kitakarították, viszont megszerezték Gilbert Arenas-t free agent piacról, Kwame Brown is ott volt még, illetve a többi ilyen szárnyhordozók, a Jarvis Hayes draftolták, ugye ezt említettük, Ethan Thomas, Jared Jeffries, Juan Dixon, Brendan Haywood, és az érdekes, hogy az én poolomban, akik benn vannak játékosok, azok közül próbálok fitre húzni, ugye Jarvis Hayes egy ilyen hármas posztos játékos volt, atletikus, jól védekező. Szerintem ezen a ponton a Wizardsnak majdnem mindegy lett volna, hogy kit hoznak, mert igazából a hátvéd soron kívül mindenki megvolt nekik. Ez az Arenas Hughes hátvéd sorba belenyúlni nem nagyon lett volna érdemes, és hát aki a poolomban van, az gyakorlatilag 5 darab hátvéd. Úgyhogy én kihúzom azt, aki hármas poszton is játszhat, és egy szerintem egy legit fejlődés számukra, és ez Kyle Korver. Egy ilyen nehéz tüzér mindig kell a csapatba, és szerintem ide is illhetett volna bőven. Úgyhogy 10-es pick Kyle Korver. Kyle Korver ugye rengeteg playoff párharcot megjárt, második körös draftolt, All-Star is lett később az Atlantával, Iverson mellett kezdett a Sixersben, utána Utah Jazzbe ment, meg volt az Atlantában jó pár évet, ahol lett All-Star, és utána Clevelandben próbált LeBron mellett bajnoki címet nyerni, és elég hosszú karrierje volt, és jó karrierje volt, és egy ilyen korát megelőző tripla vető volt. És talán pont a legjobbkor érkezett, mert a mai ligában már a védekezése miatt az ilyen tripla vetők nem nagyon férnének el húzamosabb időre a pályán, és ilyen volumenű tripla vetőből van most már sok. Akkor még alig volt ilyen játékos, és nagyon sokat ért akkor az, aki ilyen volumenben, ilyen pontossággal, ilyen elmebeteg kifutásokból be tudta dobni a triplát. Úgyhogy szerintem ő jókor volt jó helyen az NBA pályafutását tekintve.
Ezzel a választással most nem fogok kötekedni, sőt, egyetértek. Át is lépnék a 11. Golden State Warriorshoz. 21 győzelemből csaptak át 38 győzelemre, és ők a valóságban Mikael Pietrust, azaz Air France-t választották, aki a későbbi We Believe teamben is jó játékos volt, illetve szerintem én még az Orlandóból emlékszem rá, ahol jó csapatokkal
döntőzött is.
Döntőzött, igen. És ebből én nekem az az irány jött le, hogy azért alacsony posztra draftolt a Golden State. Ugye az ő keretük úgy nézett ki, hogy Jameson, Antoine Jameson 82 meccsen játszott, 82 meccsen kezdett, 39 percet átlagolt. Arenas ugyanígy végigjátszotta az összes meccset 35 perccel, Richardson ugyanígy végigjátszotta az összes meccset 33 perccel, hashtag load management, és ugye utána következtek a többiek, ugye Troy Murphy magas poszton egy négyes shooter, ha úgy vehetjük, és ugye joggal bíztak a centerjeikben, Eric Dampier és Adonai Foyról van szó, illetve még Danny Fortson is 17 mérkőzésen pályára lépett, szóval ők magas poszton megvoltak, szerintük. Viszont, ami miatt én Leandro Barbosát választom, az az, hogy ők a második leggyorsabb pace-en voltak. És egy ilyen pace-be bedobni Leandro Barbosát szerintem egy nagyon látványos elegyet hoz ki. Ugye már az előbb megköpködtem szegényt, amikor Josh Howardot kellett védeni, de ő egy nagyon jó futócsapatban, ugye a Suns-ban láttuk, hogy mire képes, tehát ő gyakorlatilag egy 18 pontos cserejátékos volt, és ezt bőven tudta volna ezt a rohanós stílusban itt a Warriorsnál is hozni. Úgyhogy Barbosa, és ráadásul itt a talent is, tehát az elérhető best available szerintem.
Igen, ezzel megint nem tudok vitatkozni, ugye én sokkal hamarabb is elhoztam volna őt. Fú, nehéz helyzetben vagyok, mert a Seattle Supersonics következik, és azért vagyok nehéz helyzetben, mert ők előző idén meg 2002-3 jelenért Gary Payton, meg Desmond Mason-t, szóval éppen nem jutottak a playoffba, de a következő évben már szerettek volna egy ilyen ritult nyomni Ray Allen köré, azaz felfejleszteni a csapatot, és kompetitívek lenni. És meg is volt rá a keretük, de Rashad Lewis nagyon jól játszott, és Antonio Daniels egy korrekt cseleirányító volt a Lou Gridnauer mögött, akit mai napig nem értek, hogy miért próbáltak belőle Steve Nash csinálni. Nem jutottak itt még playoffba, a következő évben jutottak playoffba, 37-45-tel végeztek itt, de Ray Allen nagyon jó szezont futott, ha bár csak 56 meccsen játszott. Brent Berry is ott volt a csapatban, Radmanovic, Flip Murray, Vitali Potapenko volt a centerük, Reggie Evans, Calvin Booth, Jerome James, tehát hogy ezek a nevek azért nem olyan erősek, lássuk be. És nekik magas ember kelt az én bordomon, ahogy pedig mondtam, szinte csak és kizárólag gárdok vannak, úgyhogy hát...
Egy jó pörk.
Pörk, passza meg. Pörköt kell elvinnem.
Ennyi.
Kendrick Perkins-t kell választanom, aki...
Tehát előbb vinnéd el Kendrick Perkins-t, mint mondjuk a, hát nagyon-nagyon közkedvelt, azt hiszem...
Andudi Ebit.
Nem, Nick Collisonra gondolok, hogy ő nálad hol tart. Mert őt szerették ennél a franchise-nál nagyon.
Igen, mégis Perk is ott volt. Perk már rossz időbe került oda. Nick Collison nagyon-nagyon sok évet játszott, és vissza is vonultatták a mezét, szóval... Egy tök oké választás lenne, de én azt mondom mégis, hogy Kendrick Perkins, az meg ezt kell mondanom, hogy Kendrick Perkins. Kendrick Perkins az első két évében gyakorlatilag nem játszott, szóval ezt is be kellene számolni, de itt lehet, hogy ez a történelem első jelesz, hogy változtatok a pikkemen, de nagyon nehéz.
Szóval ez David Sternnek, miután kimondta a nevet, hogy bocsi, változtat.
Mégse.
Igen.
Te adtad a számban a nevét. Szóval,
és büntetésből ezért Seattle-ből elviszik a franchise, tehát ez a valós sztori a Seattle-i kiköltözés mögött.
Szóval Nick Collison igazából sérüléssel kezdte ezt az idényt, és kihagyta az egész szezont válsérülések miatt, úgyhogy tulajdonképpen itt mind a kettejük kihagytak egy-egy szezon gyakorlatilag, mert Perk 10 meccsen játszott Kendrick Perkins az első évében, ez majdnem mindegy. Ezek után 14 évet játszott Oklahoma City-ben és Seattle-ben, tehát ugyanannál a franchise-nál Nick Collison, de a legjobb évében volt 9 pont feletti az átlaga, nem érte el a 10-et. Tehát elhanyagolható ebből a szempontból. Kendrick Perkins szintén hasonlókat csinált, de ő mindig arra emlékszik, hogy Kendrick Perkins egy ilyen tohonya, agyatlan, ilyen teljesen használhatatlan, túlfizetett shoota center, aki ilyen hát mögötti passzokat ad, és az ellenfélnek passzol, és abból húz egy indításos...
Igen, egy jó sektina full jut eszébe.
Igen,
tehát, hogy
igen, de viszont ő tényleg egy bajnoksapat kezdőcentre volt, és ő a karrierje elején iszonyatosan atletikus volt. Ez nagyon fura kimondani, de ő a középiskolában, meg utána a karrierje első pár évében egy legit rim protector volt, és őt középiskolából választották ki, tehát ő 4 évvel fiatalabb, mint Nick Collison. Kendrick Perkins most 38 éves, úgyhogy már nem lépett pályára az NBA-be 5 éve. És fiatalabb, mint LeBron James.
Megdöbbentő.
Nem, bocsánat, egy hónappal idősebb, mint LeBron.
Akkor is megdöbbentő.
Igen. Úgy emlékszünk, hogy 10 éve már mozogni se tudott, és közben nem. Őneki volt egy jó playoff menetelése, és aztán persze túlfizették, meg nem úgy használták, meg nem tudom, de egy ilyen rimrunner-szerű center volt rim protection-nel, hát nem tudom, hogy a két rossz közül mit választok. Lehet, hogy találni kell egy harmadik valami kutyaütőt, de az meg nincs már a mezőnyben. Tudom, lehet, hogy ezen a ponton Darko Milicicet vinném el inkább, és vagy lesz belőle valami, vagy nem, potenciálra.
Amúgy, ha azt vesszük, ha nem potenciálra draftolsz, nem voltak Milicicnek rosszabb nyers számai ezeknél nagyon, nem?
Győzzük meg, gyerünk, győzzük meg magunkat,
így
hogy
ne
Körköt kelljen már húzni Latteribe.
Darkót ide, Darkót a népnek. Győzzük. Darko játszott a Memphisben később, nem? És nem is rosszul.
Hallod, hát ő Újvidéken, Novi Sadban 2019-20-ban még játszott Darko. Uh-huh. A harmadosztályba a regionális ligának. Tehát ilyen megyei bajnokságot játszott Szerbiába Darko Milicic 2019-20-ba. Akkor volt ő 35 éves. Tehát konkrétan még az 38 most, tehát az NBA-be kellene játszani, vagy legalábbis most kellett volna visszavonulnia körülbelül. Nézzük meg a statisztikáit. Amikor ő játszott Orlandóban, hogy elcsődött a Detroit Orlandóba,
igen.
És akkor ő játszott, és 7.2 blokk. 8 pont, Memphisbe 7.6 lepattanó, ezek ilyen 20-22 perc alatt.
Aha.
Szóval egy korrekt cserejátékos volt, aztán leigazolta a Minnesota, nem is emlékeztem, hogy New Yorkba is volt, leigazolta a Minnesota Darkót úgy, hogy szabad ügynök volt, és megmondta a Minnesotának Darko, hogy nincs kedvem kosárlabdázni, utálok kosárlabdázni, ne igazoljatok le, erre felajánlottak neki egy olyan szerződést, amit nem tudott visszautasítani, és aláírta a szerződést, és természetesen ez egy ilyen 4 év $20 millió szerződés volt. Úgyhogy ő megszerezte a New Yorktól Darkot a Memphis, nagyon tetszett nekik, ő megmondta, hogy ő elege van a kosárlabdából, de $20 millió nem sítani.
Van az a pénz, Darko.
Van az a pénz, Darko. Szóval azt tudjuk, hogy Pörkből mi lett, azt tudjuk, hogy Collisonból mi lett. Bassza meg, egyszer élünk. Darko Milicic.
Ja, ez az.
Seattle Supersonics, Darko Milicic.
És lehet, hogy ilyen franchise saver lett volna ott Seattle-ben.
Lehet.
Az egy jó hely amúgy, nem? Nem voltam még ott, de mindig olyanokat olvasok, hogy Seattle az egy tök jó.
Állandóan esik az eső Seattle-ben, milyen. Hát onnan jött a Nirvana, a Soundgarden, a Alice in Chains, tehát olyan bandák, akik...
Akkor a depressziót, azt nem javítja.
Depressziós,
igen,
milyen bezárkózott szénába ilyen Pearl Jam, ilyen demoralizáló zenéket csináltak, vagy ilyen életket.
Detroithoz nézzük Detroit.
De legalább élnek emberek Detroitban, nem.
Ennyi.
És a közönség nagyon jó, mondjuk az Detroit. Oké. Memphis Grizzlies-szel követkelte. Jerry West előtt ki kellett húzni Darkot, nincs mese, elvitte volna.
Hát igen, amúgy gondolkodtunk rajta, de így most már nem sok választást hagytál nekem. Szóval Memphis, ők 23 győzelemből 28 győzelemre javultak, ugye Pau Gasol, Shane Battier, Jason Williams, ugye White Chocolate játszott itt elég sokat. Szezon közben ugye ők elcserélték a korábbi 1/4-esüket, Drew Gooden-t Mike Millerre, a tavalyi év újoncára, és a valóságban Marcus Banks-t húzták ki, ki nem játszott egy másodpercet se náluk, mert elcserélték Bostonba. De egyébként szerintem, és mivel ennyire a legjobb elérhető játékos, és akár meg is nézegethették volna, én Mo Williams-t viszem 1-es-2-es posztra. Ugye ő is még All-Star is lett, és...
Abszolút All-Star lett, igen.
És szerintem ő egy nagyon jó második opció volt a Clevelandben LeBron James-el. Szerintem az volt talán a legjobb első LeBron-érás Cleveland csapat, ahol Mo Williams volt a második opció. Ő nekik a keleti főcsoport döntő lett a végállomás, ugye ott nem tudták legyőzni a Dwight Howard féle Magic-et, de ott mindenki nagyon várta, hogyha jól emlékszem, a Lakers Cleveland Kobe LeBron döntőt, és végül is ez nem jött össze, de én úgy emlékszem Mo Williamsre, hogy ő egy nagyon jó kezű, nem annyira nagy szervező, de egy igazán jó pontszerző irányító volt, egy megbízható. És itt nekem ő nagyon kiemelkedik a bent maradtak közül. Úgyhogy Jerry West szerintem nyugodtan húzza.
Jó, hát nekem ismét a Seattle következik, egyik választással. Ott ők Luke Ridnourt választották ki. tehát egy irányítóra volt szükségük még, szóval ezt is figyelembe vettem az előző picknél, de semmi gond nincs, upside-ra húztunk.
Mivel tudtad, hogy még van helyed posztra is húzni.
Így van, és Luke Ridnour is upside-ra lett húzva, és egyébként egész korrekt évei voltak. Seattle-ben is, majd később Milwaukee-ban is, de én nem tudom, valahogy sose voltam igazán Luke Ridnour hívő, és ezért... Ugye Luke Ridnournak volt egyszerűen egy
nyara. Nem tudom, ki az, aki igazán Luke Ridnour hívő, de írjon mindenképpen nekünk, ha létezik nem ember.
Úgyhogy én nem fogom behagyni azt a játékost, aki az utolsó a bordomon, és nem, vagyis hát nem, két játékos van a bordomon, de José Calderón még két évig nem jött, tehát csak 2005-6-ba. Egyébként őt választanám, de a Seattle-nek jelen ponton a playoffért megy, úgyhogy azonnal bevethető játékos kell, és szerintem Antonio Daniels kiváló kezdő irányító lehet, és mögé egy olyan jól védekező, agresszív, kemény, jól dobó, jó szervező játékost gondoltam, aki egy jó öltözői jelenlét is, és csapatember, és nagyon szerették a csapattársai, és igazi kutya volt annak ellenére, hogy fehér ez a Maryland guardja Steve Blake. Úgyhogy én imádom Steve Blake-et, írjátok be egy Steve Blake Fight Mix, és ez a vékonykás fehér csávó, ez konkrétan keretferidet megborította, meg nem tudom, tehát ő arról volt híres, hogy konkrétan összeverekedett mindenkivel. Volt a talán az volt, hogy ugye ezzel a névvel akármilyen bőrszínű is lehetett volna szinte, és az egyetemre meghívást kapott, azt hiszem lehet, hogy már meg is kapta a scholarship-et, az ösztöndíját, és az edző viszont még nem találkozott vele, de ez lehet, hogy középiskola, nem tudom pontosan azt, hogy elnézést kérek érte, de az biztos, hogy az edző maga nem tudta, hogy ki ez a Steve Blake, lehet, hogy csak egy próbajátékra hívták akkor még, és behívták, és egy ilyen scrimmage volt, és akkor megjelent egy ilyen vékony fiatal csávó táskával, és megkérdezték tőle, hogy te ki vagy, hogy mit akarsz. És akkor mondta, hogy hát ja, izére jött, de hát te ki vagy, én vagyok Steve Blake, és hogy micsoda, nem, de igen. És akkor beállt, és aztán nem tudom hány play után, konkrétan összeverekedett valamelyik irgalmatlanul kigyúrt fekete játékossal, és így tényleg mennek, és üvöltözött, hogy gyere, baznak, szétbaszlak, meg minden, és erről is van egy ilyen archív VHS fent YouTube-on, hogy így tényleg úgy töri át az árásokat az ilyen pick-up game-ekbe, meg úgy, szóval én nagyon szerettem benne ezt a kutyát, és emellett ő tényleg egy 38-39%-os tripladobó volt, nem sokszor dobta rá, azt is csúnyán, de 38,3-as karrier tripla átlaga van, 3,1 rádobással. Ez a 2000-es évek elejétől a 2010-es közepéig, abban az érában ez tök rendben volt. Volt olyan szezonja, hogy 4,8 rádobással, 69 meccsen 42,7%-kal dobott. 80% környéki kicsivel alatti büntetőző volt, jól játékszervező volt, én nagyon szerettem, szerintem ezen a választáson már Seattle-nek.
Tehát az utolsó választás így Steve Blake lett, és összegezném, hogy a mi választásaink hogy alakultak. 1/1 LeBron James Cleveland, 1/2 Dwayne Wade Detroit, 1/3 Denver Carmelo Anthony, 1/4 Toronto Chris Bosh, 1/5 Miami Heat David West, 1/6 Clippers Chris Kaman, 1/7 Chicago Bulls Kirk Heinrich, 1/8 Milwaukee Bucks Boris Diaw, 1/9 New York Knicks Josh Howard, 1/10 Washington Wizards Kyle Korver, 1/11 Golden State Warriors Leandro Barbosa, 1/12 Seattle Supersonics Darko Milicic, 1/13 Memphis Grizzlies Mo Williams, 1/14 Seattle Supersonics ismét Steve Blake. Kik azok, akik a te pullodba még fel voltak írva, de mégis bennmaradtak, White?
Hát, ahogy említettem, José Calderón, illetve még azért Luke Ridnour is fel volt írva. Többi roleplayer már tudtam, hogy nem lesz, de mondom, hogy a 20-ig elmegyünk, még tudtam volna kit választani és indokolni, hogy miért. Nálad ki maradt még bent?
Felírtam azért magamnak Pörköt természetesen, ugye beszéltünk róla, Air France, Mikael Pietrus, James Jones, Nick Collison, és a jó öreg Zaza Pachulia.
Igen, ez egy egész korrekt 20-as. Tehát itt ez mindenki, nagyon sok 8-10 éves NBA játékos volt.
És playoffban egyébként tényezők voltak ezek a játékosok.
Igen, Igen. Ez egy mély draft volt.
Én nekem az egyébként az összegzésem, hogy itt azért már nem tudtunk annyira sok kreténségre felhívni a figyelmet. Tehát nem voltak annyira bődületesen őrült fasságok, nem tudom ezt máshogy mondani. Úgyhogy annyira mi se tudtuk megváltani a világot, bár azért én azt gondolom, hogy így 1/8 után minden csapatnak jobban alakult volna, ahogy mi választottunk, de az első hét az ugye a Darko pick kivételével nagyon rendben volt a csapatoknál.
Igen, abszolút. Na, de majd a következő év, amikor a 2004-es draftot fogjuk csinálni, ott lesznek izgalmak azért, szerintem.
Visszatérünk egy kicsit a trash világába.
Na végre. Túl unalmas így az élet.
Megmerítkezhetünk a mocsokban, dagonyázhatunk.
Köszi, Blond! Folytatjuk a bulit legközelebb a 2004-es draft klasszal.
Így van, addig is szevasztok. Szia, White!
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!